Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Pénteki könyvajánló rovatunkhoz érkeztünk, és ma egy nagyon-nagyon kedves és nagyon fontos kötetet van szerencsém figyelmükbe ajánlani, akinek a szerzője Magyari Tivadar. Ma esti vendégünk a Koinonia kiadónál frissen jelent meg a Ragasztott ház című kötete. Ez három kisregényt tartalmaz. És arra kérem a szerzőt, hogy mutassuk be a három szöveget is röviden, és aztán beszélgessünk, azt hiszem, hogy annyira gazdag és annyira sok minden kötődik ezekhez a szövegekhez, hogy igazából a Ragasztott házról fogunk tudni bővebben beszélgetni, de hát, hogyha betekintést nyer a hallgató, hogy mi is ez a kötet. Na hát, mi ez a három kisregény?
Jó estét kívánok! Három kisregény került a Koinonia kiadó által kiadott kötetembe. Az első, ami a címet is adja az egész könyvnek, a Ragasztott ház. A másodiknak a címe Endre és Ágnes, és a harmadiknak az a címe, hogy Civilek, Kelták és Bolondok. Az első egy ilyen Kolozsváron játszódó, tulajdonképpen kicsit családregény, kicsit szomszédságregény. A második egy hosszabbra sikerült novella, ami egy kissé öntel, de mégis szeretetre méltó középkorú magányos férfi furcsa elképzelt reménytelen szerelmi történetét mutatja be különböző fordulatokkal. És a harmadik egy egészen meseszerű, akár gyermekeknek is fel lehet olvasni. A másodikat nem, mert olyan részek vannak benne, hogy nem gyereknek való, de a harmadikat fel lehet olvasni gyermekeknek, esti mesének, egy képzeletbeli pályaudvaron játszódik, ami állítólag Brassóban van, de természetesen ez tulajdonképpen nem a brassói állomás. Itt ilyen furcsa helyzetek vannak, csak négy vasutas dolgozhat, és rengeteg a munka. Na, hát körülbelül ennyit lehet így elmondani, annélkül, hogy ugye belemennénk a részletekbe.
Magyari Tivadarnak nagyon bensőséges viszonya van az állomásokhoz, ez már a Ragasztott házból is kiderül, meg több rövidebb írásából is. Azt hiszem, hogy sokunknak van, akik a 70-es, 80-as években már éltünk, vagy akkor nőttünk fel, és még az autók elterjedése előtt volt szerencsénk, vagy szerencsétlenségünk a hazai vasúti infrastruktúrával közelebbi viszonyba kerülni. Ez a Ragasztott ház, én azt mondanám, hogy egy társadalomtörténet, nem is akármilyen társadalomtörténet, mert 100 évet felül el, hogyha a történetszálak összegét összeadjuk. Milyen erdélyi történet bontakozik ki? Mi ez a Ragasztott ház? Mitől ragasztott?
Ez a ház tulajdonképpen egy nagyvárosi, erdélyi nagyvárosi, kolozsvári bérház, ami a város központjában van. Sok ilyen ház van. Én is laktam ilyenben. Részben gyerekkoromban, részben felnőtt koromban. Ezeket a házakat a 19. század végén, 20. század elején építették, vagy újították fel korábbi épületekből. Amiről én írok, az egy elképzelt ház, tehát nincs megadva a konkrét cím, azon kívül, hogy Kolozsvár belvárosában van valahol. Ez a ház egy olyan, amiből egyébként sok van a valóságban, hogy zsidó kiskereskedők vagy kisiparosok építették, és először egy szép reprezentatív, az utca szontjára nyíló házat építettek, és később, ahogy ők gyarapodtak, gazdagodtak hátrafele, az udvarra, vagy a telekre, vagy oldal irányba különböző kis részeket ragasztottak hozzá, és ezért nevezi, és így egy ilyen összevisszasság alakul ki ezekben az udvarokban, ami nagyon gyakran látható Kolozsváron, de talán Vásárhelyen is, és ezért nevezi az egyik főszereplő már gyermekként azt a házat, ahol ők laknak, ragasztott háznak.
De hát nem csak ez a folyamat követhető, hogy hogyan épül, alakul egy környezet, hanem az is, hogy hogyan épül le, hogyan választanak le lakrészeket. Ugye ez egy évszázados társadalomtörténet, megmerem kockáztatni, és mi már azoknak az életét látjuk, akik ide beköltöztek, akik a zsidó vagyonok elkobzása után megkapták szociális lakásként, vagy valamilyen bérlakásként ezeket a lakásokat. Köztük van dél-erdélyi magyar menekült, Kolozsvárra betelepült vidéki, vagy Kolozsvár környéki magyar kolozsvári polgár, és az ő életük ebben az átvett, átörökölt, lebontott, szétválasztott falak között zajlik. Milyen karakterek, melyek azok a kulcskarakterek, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek, vagy a közelmúlt erdély magyar közösségében ilyen kulcsfigurákká nőnek?
Itt én kulcskarakternek a főszereplőket szántam, hát a főszereplő tulajdonképpen egy fiatal lány, egy fiatal nő és családja, tehát szülei, ők a szülők értelmiségiek, sőt romániai magyar szár értelmiségiek, illetve egy másik család, amelyik aztán rokonságba kerül a fiatalok házassága révén, ami egy ilyen külvárosból belvárosba telepedett család, ami egyébként nem egy tipikus útvonal Kolozsváron, de előfordul. Többi szereplő, a többi lakója ennek a háznak a 80-as és 90-es évekről szóló történetben az inkább csak a vén írásaimra jellemző furcsaságok vagy váratlan fordulatok kedvéért vannak jelen, színesítik ezt a történetet, és hát népesítik, benépesítik tulajdonképpen a családregényt.
Én érzem ezt, hogy a furcsaság, vagy az abszurd az egy ilyen munkacél és munkahipotézis, és ez a Bajor Andor hagyomány, amit Magyari Tivadar nagyon lelkesen ápol az írásaiban. Itt is hát nagyon intenzív, és a nevek nagyon ki vannak találva, nagyon szórakoztatóak, nagyon megcsináltak, ha szabad így mondani, de én azt gondolnám, hogy itt nem csak a humor, tényleg a lendületes humor működik, hanem ezek az abszurdok azért összeállnak egy képbe, tehát az egymást hallgató, lehallgató, követő, egymástól rettegő, egymást szomszédok azért úgy tényleg egy közösségként működnek.
Igen, a háznak van egy olyan hát meseszerű vonása, ami megint nem jellemző azért az ilyen épületekre, sőt, mert vastag a faluk, hogy ez a ház, mivel valamikor a régi tulajdonosok, akik nem jelennek meg, csak az emlékezetben élnek a jelenlegieknek, tehát a ház olyan falakból, ablakokból, ajtókból áll, ami lehetővé teszi, hogy egymást hallják a szomszédok. Tehát akkor is, ha otthon maguk között magánéletükben beszélnek, és ezért akik azt szeretnék, hogy a szomszédok ne hallják, amiről szó van, azok suttogva beszélnek, és így suttogva veszekednek az egyes családokban.
Az erdélyi magyar prózával kapcsolatban sokszor felteszik, hogy a kérdést, hogy a Ceausescu korszak, a rendszerváltás megelőző évek és az azt követő évek mennyire vannak intenzíven feldolgozva, megjelentek már bizonyos munkák, megjelentek már bizonyos kulcs témák, sorbanállásról, besugásról beszéltünk, beszélnek, írnak. Ezen túl mi az, ami ennek a regénynek a születésekor olybá tűnt, hogy ez tényleg hozzátartozik ezekhez az időkhöz, hogy ez annyira meghatározta azt, ahogyan az emberek önmagukhoz vagy egymáshoz viszonyultak. Van itt egy nagyon érdekes szál egy homoszexuális férfiről, az ő üldöztetéséről, megítéléséről és helyéről ebben a kis kommunából, aki nota bene a nevét is megváltoztatja.
Igen, először a felvetésed első részére reagálnék. A regényt 2009-10 elén alakítottam ki, csak most jutottam 5-6 évvel később oda, hogy megírjam. Tehát korábban született tulajdonképpen, mint az előző kötetben megírt írásaim. És ezt azért mondom el, mert két nagy témája volt az eredeti elképzelés szerint ennek a regénynek. Egy, hogy kibeszéljem magamból azt, hogy akár a közismertségig, a megbecsült közszereplői státusig is eljuthat valaki nálunk értelmiségiként, tehát az akadémiai tagságig és a magyar állami kitüntetésig, voltak éppen pótcselekvésekkel, csak jól helyezkedik, jól kommunikál. Ez ugye a főszereplőnek a dédesapja, akit egyébként szeretetlen méltóan ábrázol maga a főszereplő. És a másik szál pedig a más eltérő kultúrában élő emberek egymáshoz való viszonyulása, ugye a szomszédságban megnyilvánul. Az a homoszexuális bácsi, akiről nem tudjuk meg végül, hogy valóban homoszexuális-e vagy nem, vagy miben áll a homoszexualitása, mert az is megjelenik, hogy nem lehet gyermeke, nem lehet a feleségével él, tehát a Husika nénivel, gyerekük nem lehet miatta, de nem derült ki, hogy miért. Ez egy személy, akit egyszer elítéltek homoszexualitásért, és azóta házi őrizetben van, és éjjel-nappal ugyanaz a rendőr őrzi mozdulatlanul a kapu előtt, aki idővel ennek a közösségnek a egyébként kedves és barátságos tagja lesz.
És hát megfigyeli 89 előtt is és után is, mert nem szólnak neki, hogy ezt nem kell már tovább csinálni.
Igen, van egy fejezet a regényben, ami eléggé megáll a 89 decemberi napok felett, máskülönben nagyokat ugrik időben, és ott valóban van egy ilyen epizód, hogy ez a rendőr elbizonytalanodik, mert a politikai házi őrizeteseket, azokat kiengedik, de neki nem szól senki, hogy elmenjen, és ezt a bácsit továbbra is őrzi, ezt az öreg bácsit. Aztán mondja, hogy elmegy, ha a forradalmárok úgy akarják, de maga, akit őriz, az a bácsi rémülten kéri, hogy maradjon ott, hogy ne hogy neki ebből valamilyen baja származon, és azt hiszem, hogy 2000-ig ül ott a rendőrautóban, éjjel-nappal ott lakik, és őrzi ezt a Gila bácsi.
És ebből már kialakul egy ilyen családi viszony is, ahogy ezt említettük az előbb. Felmerült-e az, hogy ezek az alakok, ha nem is azonosíthatóak, de felismerhetőek?
Hát én nem hiszem, hogy a mellék alakok azok viszik valamilyen irányba ez az előbb elmesélt epizód is. Én azt szerettem volna, bár utólag így, ahogy megfogalmazom, még jobban tudatosul bennem, de valahol azt hiszem, úgy vélem, hogy azt szerettem volna, hogy ha egy ilyen témát írok, vagy írok egy sokadik Kolozsvár regényt, vagy kisregényt, ráadásul egy olyan időszakban, amikor már lehet, hogy ez nem egy érdekes téma, akkor ne ugyanúgy, vagy ugyanazokat mondjam el, ne az a kisebbség is, ne az a realista, jól dokumentált regény legyen, vagy legalábbis egy ne ilyen keretet adjak neki, hanem ezt a keretet vigyem a legváratlanabb irányokba is, de mondom, a központi karakterekkel azért valóságbeli dolgokat akartam elmondani. Hát bizonyos szereplőkben valószínűleg felismerhető egy-két élő, esetleg ismert embernek a vonása, de nem igazán egy embert akartam meg mintázni, vagy megformálni, hanem kicsit innen, kicsit onnan is vettem jellemvonásokat, vagy akár valóságban megtörtént eseményeket is bevittem.
Igen, számomra is az a kérdése ezeknek a városregényeknek, korszakregényeknek, hogy mennyire lehet túljutni a sémákon, vagy a sémákat mennyire értjük meg, és az, amikor ennek az árjásított háznak, elkobzott háznak a magyar lakói arról beszélnek, hogy a zsidók milyen típusú vagyontárgyakat dughattak el a házba, mielőtt elhurcolták őket, ezeket hogy lehet megtalálni, találni, hogy hogyan lehet rájuk emlékezni kegyelettel, vagy éppen pontos érdekkalkulusok mentén, akkor azt gondolom, hogy kimozdulunk ezekből a sémákból. Vagy az, amikor a szexualitás része lesz a társadalom történetnek, ezért említettem ezt a homoszexuális vonalat, hogy ezek azok a regiszterek, amikről nem tudunk még igazán sokat, beszélni se nagyon tudunk róla, vagy például az a része a regénynek, amikor kiderül a nagyra becsült nagyapáról, hogy besúgó volt, és hogy erre hogyan lehet reagálni, mert a felismerés, szembesítés pillanatáról elég sok dokumentatív és fikciós anyag is szól. De a ráadott reakciók azok még mindig kevesek, és egyoldalúak.
Én azt szerettem volna, legalábbis úgy tűnik nekem most így, hogy megint mondom, utólag így tudatosítom a céljaimat, ha egyáltalán a puszta íráson túl voltak ilyenek, hogy ne úgy mondjam el ezeket a problémákat, akár besugó, akár zsidó téma, akár kommunizmus, rendszerváltás, 89-es változások, hogy úgy azokat mondjam, amiket szoktuk, vagy úgy reagáljanak le a szereplőim, vagy jobbról, vagy balról, vagy feketén-fehérre kitettik a megnyilvánulásokból, hogy magát azt a témát is, hogy kik laktak, kik építették a házat, azt úgy szörmentén szokták érinteni. Nem tudjuk eldönteni, hogy ezek az emberek sokat vagy keveset tudnak erről. Úgy néz ki, hogy keveset tudnak arról, mi volt a háznak a története. A fantáziájukkal kipótolják azt, ami történhetett. Másképpen beszélnek róla, mint ahogy tanultuk ezt történni, vagy tanulták a gyereket a regénybe szereplők is történelemből. És úgy tűnik, hogy egy másik valóságot alakítanak, és én hagyom őket ebben a valóságban mozogni. Valójában így reagálnak le dolgokat a hétköznapi emberek, néha maguk történelmi tudata vagy társadalmi tudata érvényesül.
Ez a jól konstruált, kiszámított, pontosan adagolt humor, ami nagyon olvashatóvá és élvezetessé teszi Magyari Tivadar Ragasztott ház című kötetét, ez mennyire mentesít, mennyire segít ilyen történelmi traumákkal szembesíteni, vagy mennyire nagyon buta vagy félrevezető fogalmat fogok használni, de értse jól, maszatol, tehát mennyire keni el a kontűröket?
Akkor belekapaszkodok ebbe a fogalomba. Végül is maszatol, keni el, mert maszatolnak az emberek és elkenik. És az én szereplőimnek egy nagy része ezeket a történelmi politika történet szempontjából dramatikusabb epizódokat valóban elmaszatolják, de nem úgy, hogy ezeket ők el akarják kenni, hanem úgy, hogy egyszerűen van nekik egy reakciójuk, és egy értelmezési, gyors, helyben adódó értelmezési keretük, és azzal élnek. A nagyapa, akiről kiderül, hogy besugó volt, az tulajdonképpen azt hibáztatja az egészért, akit neki be kellett sugnia. Hogy az nem fért a bőrében, magyarkodott, olyasmikkel foglalkozott, amivel nem kellett volna, veszélyeztette azokat, akik a környezetében élnek, őt magát is, de ő már rég megbocsátott neki, és kénytelen volt jelentéseket, vagy tanúvallomásokat, ahogy ő mondja, tenni róla. Egy pillanatig sem tagadja ezt, hogy mentegetőzik, hanem a másikat hibáztatja. Vagy amikor a szélhámosabb fiatal szomszéd az áramot lopja éjjel, ott is a házlakóinak nem az a reakció, nem lehet olyan szabad áramot lopni, hanem azzal foglalkoznak egy gyűlésen, hogy akkor most hogy van az, hogy valaki egy család lop, és a többi nem. Ez nem igazság.
Ebben a regényben elhangzik egy ígéret, kvázi egy kerettörténete, hogy ennek a bizonyos ragasztott háznak az eseményeit, a hátterét, a múltját megírja a főszereplő. Ez mennyire lehetséges? Azon gondolkoztam, hogy a mi, tehát a 80-as években felnőtt, vagy a 70-es években felnőtt nemzedék, aki gyerekként volt tanulja ezeknek az éveknek, és ilyen gyerek érzetei, emlékei, mesei, történetei vannak a diktatúráról, és hát belenő ugye ebbe a mai rendszerbe, amit most élünk. Nehéz már kezelni azokat a szerepeket, típusokat, amely szerepeket felvállal a szülők, nagyszülők nemzedéke. Nehéz már ezt a heroikus, vagy éppen státuszt kereső, státuszt építő értelmiségi karaktert hova tenni, komolyan venni. Nehéz ezzel a besugó nagypapával, aki érti és el is magyarázza a besugás racionalitását. Tehát, hogy lehet ezt kezelni?
Hát itt az történt, hogy ebben a kisregényben két szereplő beszélgetése az, ami az olvasó, maga az íróval jön be előtt. És tulajdonképpen a közös emlékeiket beszélik meg, nagyon sok mindent közösen tudnak, tehát nem egymással közölnek új és érdekes információt, inkább a mindkettőjük által tudott dolgokat beszélik meg. És akkor ez nagyon be is határolja, fegyelmezi is ezt a történetet, meg lehetőséget ad arra, hogy két egyéni látásmód, akár térből is nézve, tehát a város bizonyos pontjairól láthatott nézőpont, látószög érvényesüljön. Ami picit úgy kiemelkedik, és kevésbé elmosottan, vázoltan, az az értelmiségi státus, az értelmiségieknek Biancóban adott bizalom, csak azért, mert magyarok vagy magyar értelmiségiek vagy a kisebbségért tesznek valamit. Hát ez a témakör megjelenik, de egy tulajdonképpen megértő, értelmező gyermek, vagy aztán később fiatalasszony szemszögéből. Ezt a kisregényt úgy írtam meg, hogy a szöveg 80%-ában első személyben egy lány mesél, ilyen értelemben egy lány-apa történet, amiből megint nagyon sok van szerte a világon.
Az, hogy két másik történettel együtt, két másik kisregénnyel együtt jelenik meg a Ragasztott ház, az mennyire volt kockázatos? Hogyan egészül ki ez a kontextus? Ugye az Endre és Ágnes egy ilyen, a szexualitást nagyon sok és nagyon radikális szempontból feldolgozó történet, a civilek, kelták és bolondok pedig egy már-már mesei, mint hogy erről említést tettünk a műsor elején, akár gyermekek által, vagy a gyermekek számára is felolvasható szöveg.
4-5 sőt, majdnem 6 kisregény vázlat vagy ötlet volt meg nekem a számítógépemben az elmúlt évekből, és kiadóval végül úgy egyeztünk meg, hogy 3 készüljön el legalább ebből, mert úgy elég is, meg kerek is a kötet. Mindegyik külön-külön csak egy kis füvetecskét adott volna ki. Így egymás mellé került ez a 3, de nincs köztük más viszony, mint az, hogy így most aktuálisan ezek készültek el, és így egymás mellé helyeztük. Hát lehet keresni valamilyen összefüggést, de tulajdonképpen ilyen gyakorlati okokból. Vannak mindegy novellás kötetben, mondjuk 20-30 novella, ahol szintén lehet valamilyen közös jellemző, azon túl, de ez az írónak van egy sajátos látásmódja. De lehet, hogy nincs köztük semmi. Tehát egyik ilyen történet, másik olyan. Hát azt hiszem, hogy ilyen ez a 3 kisregény tartalmazó könyv is.
Az olvasó fantáziája elég megregulázhatatlan. A Ragasztott ház című kötet az igencsak próbára teszi, és ingerli az olvasói fantáziát, nagyon szórakoztat. Hétköznapjaink elég mély bugyraiba is elvisz, úgyhogy olvassák el Magyari Tivadar frissen megjelent kisregény kötetét. Remélem, hogy fogunk erről kritikussal is beszélgetni. A szerzőnek köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és remélem, hogy látjuk majd a Marosvásárhelyi könyvásáron, és lehet majd személyesen is kérdezni, vitatkozni önnel.
Igen, úgy tudom, hogy a kiadó ezzel a kötettel is készül velem együtt a novemberi könyvvásárra. Köszönöm a érdeklődést.
Várjuk Marosvásárhelyre. Köszönöm szépen.